Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Az ecsét szélén festői környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kormány és az operatív törzs számára a korábbi évekhez hasonlóan természetesen most is az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan ünnepelhesse Magyarország születésnapját, írta a Facebookon a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte, a Szent István napi rendezvénysorozat előkészítésért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egész alatt működött és működik, az ünnepnapon pedig fizikailag is együttülésezik. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátoraljóújhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemeltem, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpra állítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakban is aktívan részt kell venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a Magyar Köztársasági Elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Sólyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és résztvevőinek. Kitért arra, hogy a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier azt mondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a magyar köztársasági elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Reggel 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Pécs közelében, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de nem érkezett bejelentés. Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az előző éjjeli hajnali vihar okozta károk miatt, egyik címről a másikra haladva számolták fel a szakemberek a károkat. A katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire a többi között Fad, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, Budapestről érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a népszerű portugál turisztikai célponton Madeira szigetén, ami jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben. A vész a helyi lakosokat is veszélyezteti, és turisták ezrei rekedtek a repülőtéren. Szombaton elérte az északi sarkot a győzelem 50. évfordulója elnevezésű atomjégtörő. A Tudás jégtörője név alatt futó expedíció magyar résztvevője Varga Levente, az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnázium 15 éves tanulója kitűzte az északi sarkon a nemzeti lobogót, most először lobog magyar zászló a föld legészakibb pontján. Végül az időjárásról, ha szűrt módon is, de a folytatásban is sokat süt majd a nap, és előfordulhatnak továbbra is záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul, híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai műsorunk szerkesztője. Adásunkban folytatjuk Kovács Lajos atyának, a Sajó-Szentpéteri Görögkatolikus Egyházközség parókusának, Beregszászi előadásának bemutatását, amelyet kárpátaljai óvónőknek tartott, és meghallgathatják Szocska Ábel atyának, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye püspökének ökumenikus elmélkedését is.
És az meg igazából azzal meg megint saját magunk esélyeit rontjuk. Kicsit a hála és az örömmel kapcsolatos következő gondolatom a pénzhez való hozzáállásunk. Annál is inkább, mert ugye Jézus nagyon szerény életet élt, és nagyon érdekes hozzáállása van ugye a pénz dolgaihoz, ennyit mond egy helyen, ahol a kincsed ott a szíved is. Ez nagyon igaz. Szoktuk mi papok mondani, hogy leglassabban a pénztárcánk tér meg. Ez valóban így van. Igazából nyilvánvaló, hogy vannak bennünk elemi ösztönök, elemi késztetések. Az egyik ilyen az önérvényesítésnek a vágya. Ugye mindenki vágyik arra, hogy érvényesüljön, hogy kitűnjön, hogy valamit létrehozzon, valamiben profi legyen, nagyon jó legyen, amiben csak ő. Viszont meg kell tanulnunk azt, hogy ezt nem könnyökléssel érjük el, hanem szolgálattal. Tehát az önérvényesítésnek a szublimációja tulajdonképpen, a kanalizálása az nem más, mint a szolgálat. Tudok-e szolgálni? Tudom-e szolgálni a közösségemet, az egyházamat? Tudom-e szolgálni az óvodámat, az iskolámat? Szolgálatként fogom-e fel a családban való létemet? Nagyon-nagyon fontos. Igazi hivatás, amikor ezt nem önérvényesítésnek, nem versengésnek fogom fel, pláne egy házastársi kapcsolatban nem is működne, ugye? Hanem szolgálatként élem-e meg saját hivatásomat. A másik ugye fajfenntartás, szexualitás. Ennek a szublimáció ugye a házasságnak a szentsége. Jóisten azért alkotta a házasság szentségét, hogy a házastársak ott éljék meg a szexualitásukat, ennek az alapvető elemi ösztönnek a létét. És a harmadik kapcsolódik a pénzhez igazából, az önfenntartás és a birtoklás. Ez is egy alapvető késztetése az embernek. És ennek a szublimációja az, hogy adok. hogy nem csak kapni szeretek, vagy sőt, inkább adni szeretnék, mint kapni. Nyilván szeretünk kapni, mindenki szeret kapni, hát ritka az, aki az nem is egészséges szerintem, aki nem tud elfogadni, nem tud kapni, ott is valami probléma lehet. Viszont alapvetően az önfenntartás, a birtoklás szublimációját úgy tudjuk igazán megélni, hogy szeretünk adni. Gondoljunk bele, hogy a Szent Háromság léte is ilyen. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek, ugye? Az Atya a nap, ami árasztja a szeretetét. Jézus a tükör, amely visszaad, és a Szent Lélek a fény, amely árad az egész világra. Jézus mondja azt is, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint gazdagnak bejutni a mennyek országába. Utána olvasgattam, nincs ilyen Jeruzsálemben, hogy a tűfoka, próbálták hogy megfejteni, hogy mi ez a tűfoka, és azt mondták, hogy van egy kapu, ugye, ahol a állat hordóknak, csomagot hordóknak, ugye le kellett guggolniuk, le kellett hajolniuk, hogy átférjenek. Nincs valójában ilyen kapu. Igazából a teve meg a tűfoka az egy ilyen nagy ellentét. Az egyik nagy, a másik kicsi. Az egyik nagyon nagy, a másik túl kicsi. Van egy nagy teve, ugye, ami a nagy szimbóluma, és van a tűfoka, ami pici. Jézus tudatosan ugye sarki, tudatosan hozzá ezt az ellentétpárt. A rabbi mondja tanítványainak, mi a különbség az önző és a jólelkű ember között. Az önző emberek ugye az a különbség, mint a tükör és az ablak között. Ugye a tükör és az ablak mind a kettő üvegből készül, de a tükörnél ugye az ablak felületén van egy ezüst réteg. Ez a vékony ezüst réteg már elég ahhoz, hogy az ember csak saját magát lássa. Ha ez az ezüst réteg nincs rajta, ugye az ablakon, az üvegen, akkor valójában ez egy ablak, amelyen keresztül észreveszed a másik embert is. Esztelen gazdag története. Biztosan ismerjük. Mondja az esztelen gazdag, hogy sokat gyűjtöttem most már, van mindenem, tudom már, mit teszek, egyél, így áll, tudom már, mit teszek, még nagyobb csűröket építek, még nagyobbat, ugye, megalománia. Mit mond neki az Úr? Esztelen még az éjjel számon kérik az életedet. Ostobaság. Kifejezetten ostobaság. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy több az étel, több az élet az ételnél. Több az élet a ruhánál, több a test a ruhánál. Ezért mondja a példát, nézzétek az égmadarait, nem aradtak, nem vettek, csűrökbe nem gyűjtenek. Isten táplálja őket. Meg tudok-e elégedni? Ugye? Megelégszem az elég jóval. Ugye? Gyerekei generációjánál látom, ugye, hogy kinek milyen kütyüje van, annyit ér, ugye? Szokták hasonlítani. Apa nagyon le vagy maradva ezzel a telefonnal, mondtam nekik, hogy én megelégszem az elég jóval, ugye, szoktam nekik mondani. És azt ajánlom nekik, hogy ti is elégedjetek meg az elég jóval. Ez egy nagyon fontos üzenet. Megelégszem az elég jóval. Mindenre érvényes lehet. Mindenre. Megelégszem az elég jó állásommal, megelégszem az elég jó munkahelyemmel, megelégszem az elég jó városommal. Nem kell mindig jobb. Nem kell mindig nagyobb. És a dúsgazdag és a szegény Lázár története, ugye Lukács evangéliumában. Biztosan ismerjük ugye a történetét. A dúsgazdag és a szegény Lázár, ugye. Lázár ugye koldus, ott van a dúsgazdag és a Lázárnak, a koldusnak semmit nem ad, még a morzsákból sem ad, és akkor ugye a halál után helycsere történik, a dúsgazdag szenved, Lázár pedig ugye Ábrahám kebelén pihen, és ugye megy a méltatlankodás a dúsgazdag részéről. Ebben a történetben egy nagyon érdekes dolog van, hogy a szegénynek van neve. a szegény Lázár. A túlsgazdagnak nincs neve. Nincs az, hogy kicsoda, micsoda. Ugye? A világunk pont fordítva működik, ugye? A Rockefellernek nagy neve van, egy Rothschildnak nagy neve van, ugye? A világban ez fordítva működik. De Isten világában ez másképp van. A szegénységnek van neve, és arca is van. Van neve és arca. Valakivel beszélgettem, hogy veled beszélgettem, hogy bizony a háború elején ugye először a gazdagkocsik érkeztek Magyarországon, nagyon érdekes dolog volt. Sokáig még cikkeket is olvastam róla, hogy mennyi minden pénzt találtak ugye a csomagtartókban. Igen, óriási, nagy, döbbenetesen igazságtalan a gazdaság. Itt még inkább lehet ezt érezni, a nagy-nagy különbséget a szegénység és a gazdagság között. Kevin Carter neve nem tudom ismerőse, ugye ő volt az, aki nagyon sokáig azzal vált híres, azzal a fotó, ugye ez egy fotó, fotós, azzal a fotójával vált híres, és sokáig keringett az interneten is ez a fotó, hogy egy szerencsétlen szudáni kisfiú, ugye Google, és ott van mellette nem messze egy kesely, ugye várja, hogy a kisfiú mikor fog meghalni. És nagyon nagy botrány kavart ez a kép, és ugye számon is kérték tőle, hogy hogy jutott egyáltalán eszébe, hogy ezt lefotózza. Hogy nem jutott eszébe, hogy megmentse ezt a kisfiút. Kicsit ilyen a világunk. Nézzük a képernyőn a szegénységet. Nézzük, hogy mások hogyan szenvednek. De a szívünk nem mozdul meg. Érdekes fotókat készítünk erről, ugye? Akár még híressé is válhatunk. A szabad versenyre épül a világunk, de Isten világa nem ilyen. A szegénynek neve és arca van. Jézus Krisztus nem véletlenül volt szegény. Isten szegényé lesz, hogy az embert gazdagítsa. A Szent Atanász így fogalmaz. Isten emberé lesz, hogy az ember istenüljön. Átistenüljön. Következő gondolatom az a hűség lenne. Hűség, most nem házastársi hűségre gondolok, természetesen arra is gondolhatnánk, hanem hűség a jóban, hűség a hivatásban, hűség abban, amiben élek, abban, amiben vagyok. Teréz anyának van ez a nagyon szép gondolata, vagy imádsága. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. Ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják, és ha te imádkozol, ők szentek lesznek. Nagyon szép ez a gondolat, ez az imádság. Jelzi, hogy a hűség az nem azt jelenti, hogy nem vagyok hűtlen, hanem a hűség az belülről fakad. A szeretetnek a folyamatos emlékezete. Emlékeztetem magam mindig arra, hogy hűséges vagyok, hogy kitartok, ugye? Házasságban, családban, munkámban, hivatásomban, egész életemben, Isten és embertársaim előtt. A szeretetnek az emlékezése. Tulajdonképpen görögül ezt így mondjuk, anamnézis, ugye, akkor. Vissza minden szent liturgiában felidézzük Istennek a szeretetét. Nem csupán azt mondjuk, hogy ez egy régmúlt esemény, hanem azt mondjuk, hogy ez itt és most valósul meg. Isten szeretete minden liturgiában, az eukarisztiában, testében is, vérében megvalósul. Kitartó, hűséges imádság. Kitartónak, hűségesnek lenni az imában. Jézus még egy példát is mond erre. Azt mondom ezért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyettán kígyót ad neki. Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki. Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kitartó imádság. Legyünk kitartóak az imában. Isten nem egy automata, hogy bedobom, aztán jön az eredmény. Nagyon sokszor, nagyon-nagyon hosszú évek kellene, míg egy imádságnak beérik a gyümölcse. És sokszor nem is úgy, ahogy mi gondoljuk. És nem hiába való az ima. Egyetlen imádság sem hiába való Isten előtt. Egy vietnámi bíboros volt házi őrizetben, és az utódja arra lett figyelmes, hogy a házi őrizetben, a kertjében, az ösvények volt, ezek az ösvények a bíborosnak a lábnyomai, egész nap 3-4 órákat imádkozott. Őrizetben volt, és az imádság tartotta meg. Az imádságnak a kegyelme tartotta meg egész rabsága alatt. Haydntól kérdezték, hogy hogyan tud ilyeneket alkotni? Hogy van benne ennyi fantázia? Honnan jönnek ezek a dallamok egyáltalán? Hogy pattan ki valakinek az elméjéből ezek a csodálatos dallamok? Jöjjön velem, megmutatom, mondta Haydn. Megmutatott egy kis szobát, nagyon egyszerű szobát, egy kis széket, ott volt előtte egy kereszt, gyertya, egy szentírás. Azt mondta, hogy ez a titok. A szívem megtelik dallamokkal, amikor én de bejövök és imádkozom. Az imádság megtölti a szívünket örömmel, hálával, szeretettel. Van-e időd Istenre? Van-e időd Istenre? Nagyon sok hittanórát tartottam, amikor nagyon jó fölkészültem. Nagyon jó fölkészültem, és nagyon rossz hittanórát tartottam. És volt, amikor nagyon nem voltam fölkészült, és nagyon jó hittanórát tartottam, de mivel nem voltam felkészült, nagyon erősen imádkoztam. Uram, segíts, hogy valami értelmeset tudjak mondani ezeket. És olyankor a Jóisten segítségemre sietett. Nem tudom hogyan, ez az ő titka, de én ezt már megértem a saját lelki életemben. Imádságra nagyon nagy szükségünk van. Papokra nagyon nagy szükségünk van. Szentírásra szükségünk van. Ne ezek legyenek az utolsók, ezek legyenek az elsők, az első helyen. Állítólag a sztálingrádi csatában a németek üzenték a tiszteknek vissza, hogy ne eszközöket küldjenek, hanem papokat, szentírásokat, imádkozó embereket, akik segítik a katonákat. És volt rá vállalkozó. Jobban kellett az ima, mint a földi kenyér. Jobban kellett az imádság, mint az eszköz. Az ima nem meggyőzés, ugye. Jézus ezért tanít meg minket a legegyszerűbb imára, a mi atyánkra. Azt mondja, ti így imádkozzatok. Ugye, hogyan imádkoztak a pogányok? A pogányok úgy imádkoztak Jézus korában, hogy úgy gondolták, hogy az imának az a feladat, hogy fárasszák az isteneket. Addig kell imádkozni, amíg kifárasztják az isteneket. És végül megadja azt, amit kéri. Ezért mondja Jézus, ti ne így imádkozzatok. Imádkozzatok. Így mondjátok, mi atyánk, aki a meg. Úgy imádkozzatok, hogy Isten a ti atyátok, akihez bizalommal mentek. Nem egy tárgyhoz imádkoztok, hanem a személyes Istenhez, aki személyesen szeret benneteket. És végezetül még a misszióról szeretnék egy pár gondolatot megosztani veletek. Mit is jelent a misszió? Mit jelent az, hogy küldetésünk van? Nem is olyan régen missziós vasárnap volt, és sokszor látom, hogy nem is nagyon értik a hívek, hogy ilyenkor ugye gyűjtés van a missziók javára, és hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Nyilván van egy olyan része, amit esetleg kézzelfoghatóan érzékelünk, hogy embereket elküldenek X országba, és ott misszionálnak, ott segítik vagy a szegényeket, vagy viszik az örömhírt, hirdetik Jézust, közösségeket, keresztény közösségeket szerveznek, de a missziónak elsősorban nem ez a lelkülete. Turmezei Erzsébetnek van egy szép verse, ez talán jobban megvilágítja. Valamit kérnek tőled. Megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, mást súg az ész. Valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szereted. Messzire mentél. Fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad. Majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int, de egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szereted. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg, tán összetörte a szíved. Az ész is azt súgja. Minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szereted. Óha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet elégnél hamar, valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, és még elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szereted. A misszió az nem elsősorban annak a projektje, hogy minél többen legyünk. Biztos tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, Magyarországon nem régen ugye népszámlálás volt, és nagyon sok pap megdöbbent, hogy hú, de kevesen lettünk. Én is megdöbbentem, hogy jó ég, hát 10-11 néhány évvel ezelőtt többen, sokkal többen voltunk. De nem ettől függ az evangélium. Jobban belegondolunk, nem ez a missziónak a lelkülete. A misszió lelkülete az, hogy nem tudom megtenni, hogy nem beszélek róla. Nem tudom megtenni, mert van bennem egy késztetés, egy szeretet, hogy megosszam. Hogy az én lelkesedésem, az én lelkületem arra indít, hogy misszionáljam. Hogyha megtehetem, akkor tegyem meg. Nagyon sok keresztény ma nem teszi meg. És ettől még kevesebben leszünk. Tedd meg, mondd el, tégy tanúságot róla. Úton, útfélen, buszon, bárhol, bármilyen körülmények között. Vald meg a hitedet. Ez nem stratégia, vagy taktika, vagy taktikázás, hanem egész egyszerűen szívből fakad. Jézus azt mondja Máté 5-ben, ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Ez teljesen furcsán és értelmetlenül hangzik. Mi az, hogy a sót megsózni, ugye? Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Hát egyrészt, hogy a sónak régen ördögűző szerepet tulajdonítottak egy ősi szokás szerint. De valójában ez a mondat egy picit úgy értelmetlen, hogy a só ízét veszti, mivel sózzák meg. Abszurd. Jézus szándékosan abszurd. Amennyire abszurd a sótlan só, annyira abszurd az a tanítvány, aki soha nem vallja meg a hitét. Aki bezárul, aki magába tartja, aki azt mondja, hogy nekem elég az én hitem. Pár nappal ezelőtt jött hozzám egy tanítványomnak az anyukája, és hát szívességet kért tőlem. Tulajdonképpen nehéz helyzetbe került, és akkor igazoljam le neki, hogy mint egy hónapot ott dolgozott a parókián, és akkor ezért valami segítséget kap az államtól. És hát ugye nyilván nem csak azt akartam, hogy csinálok egy papírt, lepecsételem és aláírom, hanem ugye elkezdtem vele beszélgetni, hogy mondom, hogy ismerem a lányát, nagyon aranyos, nagyon sokat idézi a Szentírást. Ó, igen, azt mondja, hát mi szoktunk ilyen, ugye, ilyen jellegű rajzfilmeket is nézni, meg sokat olvastam neki pici korában ezekről a dolgokról. Mondom, biztos református. Nem, mi görögkatolikusok vagyunk. Görögök, és mondom, miért nem járnak templomba? És akkor ugye elkezdi mondani, hogy hát ő csalódott a papokban, meg a képmutatók, a templomban járó emberek, és így tovább, és így tovább. És azon gondolkoztam, hogy hát végülis most nem csalódott, mert segítettem rajta. Tehát, hogy igazából ezek inkább ilyen kifogások sokszor az életünkben. Hogy ne kelljen tanúságot tenni, ne kelljen elindulni. A karácsonyi böjt azt is jelent, hogy indul a kezem a lábam, hogy teszem. Nem csak beszélek róla, hanem teszem is. Nem bezárulok, nem lezárulok, hanem kinyitom a szívem, megindulok a másik felé. Vegyem a fáradtságot, induljak meg a másik felé. Magyarországon hallgattam egyszer egy polgármesternek a beszámolóját, aki egy ilyen felnőttkori megtérő volt, egyébként református vallású volt, és ő mondta el a következő történetet. Azt mondja, hogy hát volt a falujukban egy házas pár, ahol hát a férfi nagyon alkoholista lett, és már a gyerekük is elköltözött otthonról, tehát annyira megromlott a kapcsolat a férfi és a nő között, és hát ő rendszeresen az történt, hogy a fazon berúgott, délután ott volt mindig az árokba, kiszedte az árokból, hazavitte, megfürdette, kimosta a gatyáját, másnap reggel, stb. Hát persze, másnap reggel mindig ordítozott vele. Amikor ugye józanul lehetett vele beszélni. És ez mindig megismétlődött. Ugye a gyerek már elköltözött, a kapcsolatot teljesen megromlott, elváltak, mégis ugye egy helyen laktak, hiszen nem volt hová menniük. És az asszony elkezdett járni a templomba. És ott valahogy hallott egy prédikációt, hogy a szeretet, igen, hogy az mindig, minden körülmények között, és ne hagyjuk abba. És ő elhatározta, hogy többet nem fog kiabálni a férjével. Ugyanezt megcsinálja, mint eddig, felszedi az árukból, hazaviszi, kimossa a gatyáját, csak azzal a különbség, hogy reggel nem fog vele ordítozni. Ezt ő megfogadta. Egyszer csak a fazonnak feltűnt, hogy a felesége, aki ugye minden nap minden reggel ordítozott, az abba hagyta, és megkérdezte azt, hogy mi történt vele? Hát, azt történt, elmentem a templomba, és szíven ütött ez a prédikáció, az igehirdetés, hogy én megfogadtam, hogy akkor is kiszolgálok, és szeretni foglak, amikor te így viselkedel. Azt mondta, ja, azon, hogy azt mondja, szeretném megismerni azt az Istent, aki be tudta fogni a te szállat. És ez egy nagyon szép történet lett, mert hogy valóban elment a templomba, abba hagyta az ivást, és nagyon szegények voltak, de a kapcsolatuk is rendeződött, és a falu polgármestere mesélte, tehát ez igazából ő rendezett nekik egy újra egy lagzit, és tulajdonképpen újra esküdtek. Nem katolikus szertartás szerint, de újra esküdtek, és igazából rendeződött az életük. Amikor ránk néznek, amikor emberek közé megyünk, azért meg kell mutatni, hogy mi lássék rajtuk, hogy mi keresztények vagyunk, ugye. Nagy Sándorról maradt ez a történet, hogy Nagy Sándor ugye kiment éjszaka a sátor elé, és a őr a katona elaludt. És ugye ez halállal járt, hogyha elaludt a katona. Rá kiáltott, hogy mi a neved, és mondja, hogy Sándor. Vagy a neveden, vagy a magatartásodon változtas, ugye mondta, hogy Nagy Sándor élni. Nem csak névleg vagyunk keresztények, hanem azok is legyünk, és amikor csak tehetjük, megmutatjuk a mi hitünket. Mutassuk meg a mi hitünket. Jézus azt mondja, Isten országa olyan, mint a mustármag. Ugye ez is egy ilyen furcsa kép, a kicsi mustármag és a nagy Isten országa. A kicsi meg a nagy növény. Azt mondja Jézus, mustármag is pici, de olyan nagyra nő, hogy fészket raknak az ég madarai. Ez is a kereszt balgaságának, kereszt balgaságnak tűnő kicsisége tulajdonképpen. Gondoljatok bele, hogy a nagy bibliai személyek között hány és hány mondhatta magával azt, hogy én alkalmatlan vagyok. Én nem vagyok rá képes. Jákob csaló volt, Mózes gyilkos, Dávid házasságtörő, Péter apostol tagadó, Pál kifejezetten erőszakos. A te hited. Isten nem a nagy alkalmasokat választotta ki, hanem az alkalmatlanokat teszi igazán alkalmassá. Van ez a jó kép, hogy van két ciszterna, ugye az egyik tökéletes, a másikból folyik a víz, repedezett, de körülötte virágok vannak, pillangók vannak, ugye élet van körülötte. Hát sokszor ilyenek vagyunk mi is, töredékesek, de mégis Isten szemében nagyon-nagyon értékesek. Isten selejtet nem telep, Csaba testvére azt mondta, nagyon gyakran szokta ezt mondani. Mi is képesek vagyunk arra, hogy tudjunk lelkileg vezetni másokat, nem csak papok, hanem mindnyájan erre kaptunk meghívást. Egy történettel szeretném befejezni. Egy anekdota szerint, miután az Úr Jézus Krisztus visszatért a mennybe, magán viselte földi zarándok útja és kereszt halála szégyen teljes jegyeit. Gábriel angyal odaállt mellé és azt mondta, Mester, bizonyára kegyetlenül megszenvedtél az emberekért odale. Valóban válaszolt az Úr Jézus, és folytatta Gábriel, most már tudják az emberek, mennyire szereted őket, és mit tettél értük? Ó nem, felelte Jézus, még nem. Most még csak egy maroknyi ember tud róla Palesztinában. Gábriel zavarban volt. De hát akkor mit tettél, kérdezte, hogy mindenki tudomására hozd, mennyire szereted őket? Nos, megkértem Pétert, Jakabot és Jánost és a többi tanítványomat, hogy beszéljenek rólam az embereknek. Azok pedig, akik hisznek, mondják tovább másoknak. És így tovább el fog jutni az evangélium a föld legtávolabbi sarkába is, míg végül az egész emberiség hallani fog arról, hogy mit tettem értük. Gábriel összeráncolta a homlokát, és kételkedés tükröződött az arcán. Tudta, hogy az emberek nem megbízhatóak. Igen, mondta végül, de mi lesz, ha Péter, Jakab és a többiek azt mondják majd, hogy belefáradtak? Mi lesz, ha az utánuk következő nemzedékek elfelejtik majd továbbadni? És mi lesz majd, ha a 21. századi keresztények túl elfoglaltak lesznek ahhoz, hogy rólad beszéljenek? Más tervet nem készítettél? Nem, más tervem nincs, Gábriel, válaszolta az úr. Én bízom bennük. Jóisten bízik mindannyiunkban, bízik bennetek, és ezzel a hivatástudattal, ezzel az erős hittel induljatok minden nap dolgozni, szolgáljátok a családotokat, férjeteket, feleségeteket, a családotokat, szolgáljátok az egyházat, és szolgáljátok a közösséget.
Műsorunk befejező részében Szocska Ábel atyát, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye püspökét hallják.
Kedves testvérek, mai esti gondolataimat három részben szeretném önöknek elmondani. Első részében egy érdekességet szeretnék kedves mindannyiukkal megosztani. Ez az érdekesség nemrég jutott a tudomásomra, és gondoltam, hogy ezt megosztom önökkel. Ez a gondolat arról szól, hogy az ökumenikus összetartásnak milyen fontos és nagy jelentősége van. Itt Nyíregyházán számomra meglepő módon egészen nagy hagyománya van ennek. Talán többen ismerik, tudják, én nemrégen tudtam meg azt, hogy valamikor régen Krúdi Gyula, aki itt élt költőként, bár nem a vallásosságáról volt híres, de mégis tiszteletnek örvend Nyíregyházán és a nyíregyháziak körében. Ő már az 1900-as évek előtt megfogalmazott egy gondolatot az egyik novellában, amely a nyíregyházi emberről szól. Ebből szeretnék egy részletet felolvasni. Ez a részlet így hangzik. De hát a papok nem hiába üldögéltek nyári alkonyatkor a régi katolikus plébánia előtt egy kulccsal elzárható zöld padon. Nehogy mindenféle oda nem való ember is letelepedjen rajta. Itt ült Berzár István a plébános, mellette Bartolomides János a luteránus esperes, Lukács Ödön a kálvinisták papja, valamint Fekete István a görögkatolikusok esperese. A zsidó rabbinus történetesen arra járt, helyet szorítottak neki is a padon. Erről a zöldre festett kulcsos padocskáról számítható az új, a mai nyíregyháza megszületése. írja a költő. De ugyanezt idézi fel Nyíregyházának egyik polgármestere, dr. Bencs Kálmán, aki 1933-ban a Nyírvidék nyíregyházi lapban többek között ezt írja: kedves barátom, mi mindenről el tudtunk volna mi beszélgetni még, a régi időkről és a régi emberekről. Mély nagyszerű magvetéssel készítették elő elődeink e város földjét, mert bizony, kedves Pistám, a magvetés ott történt, a régi római katolikus parókia kis, kulcsos, zöld lócáján, ahol együtt látta ülni a város lakossága Bartolomides János, Verzár István, Lukács Ödön és Fekete Pista bátyánkat, mint a különböző felekezetek papjait, akik szemléltető példáját adták, hogy miként kell egymást az embereknek megbecsülni, és miként kell az igazi krisztusi szeretetet gyakorolni. 1933-ban fogalmazta ezt meg az akkori polgármester nyílt levélben Milotai István országgyűlési képviselő úrnak. És olyan jó megtapasztalni, hogy ez a pad, amelyről a történelem és az irodalom szól, nem ugyanaz a zöld pad, de a padok padja, az még továbbra is kint van a Kossuth téren. Ennek ékes jele, hogy egy augusztusi kenyéráldás alkalmával a különböző felekezetek, Esperes urat látom közülük, hogy ő még rajta van a fotón, részt vettek az ünnepségen, és utána, ha csak egy fotó erejéig is, de leültek erre a padra. Miért? Hogy tanúságot tegyenek arról, hogy miként kell egymást az embereknek megbecsülni, és miként kell az igazi krisztusi szeretetet gyakorolni. De hát nem ezért vagyunk itt, kedves testvérek. Nem ezt kaptuk feladatul az Úr Jézus Krisztustól, aki azt mondta, hogy menj és hasonlóképpen cselekedjél te is. Kedves testvérek, itt szeretnék áttérni gondolatomnak a második részére, amely valójában az Úr Jézus Krisztus példabeszédének a felelevenítése, annak, ami görögkatolikus hagyományainknak megfelelően a szentatyák tanítását szeretném felidézni. A mi keleti hagyományunkban minden szentírás magyarázatot az első századok nagy szentírás magyarázóihoz igazítjuk, és amikor előveszünk egy szentírás idézetet, akkor mindig utána lapozunk, hogy vajon az elődeink, akik közelebb éltek még Krisztushoz, vajon mit mondtak, hogyan értelmezték Jézusnak a tanítását. És beszélnek az irgalmas szamaritánus történetéről is, és azt mondják, hogy nagyon sok jelentése van. De a legfontosabb, amit gondolom, hogy már az ökumenikus imaestek alkalmával már el is hangoztak, hogy valójában az irgalmas szamaritánus személyében felismerhetjük az Úr Jézus Krisztust, aki a saját népének a körében megvetett volt, de felismerhetjük az emberiséget, aki a bűn által megsebezve arra vár, hogy valaki felemelje és begyógyítsa az ő sebeit. És ott van a fogadó, ahova elviszi az irgalmas szamaritánus ezt a nehéz helyzetben lévő embert. És azt tanítják a szent atyák, hogy valójában ez a történet rólunk szól, mindannyiunkról. Mi mindannyian valamilyen formában sebeket szerzünk. Mi mindannyian rászorulunk a másiknak az odafigyelésére, és mi mindannyian felelősséggel tartozunk egymás iránt, és észre kell vennünk, hogy ki az, akinek szüksége van a segítségre. És ez a történet nem csak rólunk szól, hanem az Úr Jézus Krisztusnak egyfajta jövendőlése is. Mert elviszi a fogadóba, mely a szentatyák tanítása szerint az nem más, mint az egyháznak a jelképe, hogy a meghívottakat az egyházban helyezi el. És a szentatyák azt mondják, hogy az egyház az valójában egy ilyen hely, ahol a sebeink, ahol a problémáink, ahol a nehézségeink gyógyulásra találnak. Egy hely, amelyet az Úr Jézus Krisztus drága pénzen fizetett ki. Egy hely, ahova még vissza fog térni, és majd megkérdezi, hogy tartozik-e még valamivel, valakinek. Egy hely, az egyház, ahova mi mindannyian tartozunk, és ahol mi mindannyian azt szeretnénk, hogyha ilyen vigasztalásban, ilyen megértésben, ilyen segítségnyújtásban részesülnénk. És ennek a történetnek nem csak eszkatológikus, azaz Krisztus eljövetelére vonatkozó jelentése van, hogy majd el fog jönni, hanem van egy emberi oldala is, mondhatnám, antropológiai oldala is van, ami az ember életét, mindennapjait, szükségleteit akarja kifejezni. Mert az Úr Jézus Krisztus ezzel a példabeszéddel azt akarja mondani, hogy kedves testvérek, azzal, hogyha segítettek egymásnak, azzal nem nekem tesztek jót, hanem egymásnak tesztek jót. Sőt, megparancsolja, hogy menjetek, és hasonlóképpen cselekedjetek. Nem arra kér, hogy menjünk imádkozni, és nem is más feladatot bíz ránk, hanem azt mondja, hogy ember, figyelj oda embertársadra. Vedd észre, ki az, aki bajban van, mert lehet, hogy a következő te leszel, aki bajba kerülsz. És bizony lehet, hogy neked is jól fog majd esni, hogyha lesz valaki, aki majd rajtad is segít. Kedves testvérek, és most szeretnék a beszédemnek a harmadik részére áttérni, mely valójában egy újabb szemléltetés. Szeretném megkérni szolgálattevő testvéremet, hogy egy széket helyezzen ki oda középre. Köszönöm szépen. Amikor megkértem rá, hogy helyezzen ki egy széket, akkor visszakérdezett, hogy de ugye nem kell ráülnöm. Mondtam, hogy nem. Azt mondta, hogy jaj, de jó, már mindjárt megkönnyebbültem. De én azt a széket nem véletlenül tetettem oda ki. Szeretnék a jelenlévő közül valakit megkérni. Álljon fel, és üljön ki abba a székbe. Nem látom ott a hölgy. Mosolyogva, de azt mondja, hogy nem. Uram, hadd kérjem meg. Legyen szíves. Álljon fel. És fáradjon oda ki. Foglaljon helyet a székben. És most megkérem önöket, hogy akik csak látják, jó nézzék meg, figyeljenek csak oda rá. És hadd kérdezzem önt meg, Milyen érzés volt, amikor megszólítottam? Milyen érzés volt kimenni és leülni oda? Milyen érzés, hogy most minden szem önrá szegeződik? Hát nem túl kellemes, hát azt gondoltam. Most szeretném megkérni lelkész testvéreimet. Esperes úr, legyen olyan kedves, fáradjon ki a testvérünk mögé, és tegye a kezét az ő vállára. Megkérem evangélikus testvéremet, fáradjon ki, és tegye a kezét Esperes úr mellett a széken ülőnek a vállára. Megkérem Gábor atyát, plébános atyát, fáradjon ki, tegye a kezét a mi testvérünknek a vállára. Megkérem görögkatolikus testvéremet, Tamás atyát, fáradjon ki ő is. Adventista, baptista testvéreim közül is, hogyha jelen vannak, legyenek szívesek, tegyék a kezüket a vállukra. Ágika, a görögkatolikus iskolánkból, legyen szíves odafáradni a testvérek mellé, hiszen a huszártelepi gyermekeinkre is gondolunk ilyenkor. Tegye a kezét a mi testvérünknek a vállára, és hadd kérdezzem meg, milyen érzés most ott ülni középen, hogy tudja, hogy ott ülnek a háta mögött, és a kezüket a vállára tették. Teljesen megnyugodott. Tetszenek látni? Ezt mi nem beszéltük meg előre. Ez spontán ott van a szívünkben, mindannyiunknak a szívében, hogy amikor nehézségeink és megpróbáltatásaink vannak, akkor milyen jó érzés, hogyha én azt tudhatom, hogy van valaki, aki ott áll a hátam mögött, aki csak a kezét teszim rá, semmi más nem tettek ezek a lelkész testvérek. Csak a kezüket tették a vállára. Szinte kimondatlanul azt mondták, itt vagyok, veled vagyok, számíthatsz rám, fontos vagy nekem, ne félj. Milyen sokat jelentenek ezek a gesztusok? És kedves testvérek, tetszenek tudni, hogy mi az érdekes? Az, hogy az Úr Jézus Krisztus ez bízta ránk. Menjél, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ámen.
Köszöntjük hallgatóinkat! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben folytattuk Kovács Lajos atyának, a Sajó-Szentpéteri Görögkatolikus Egyházközség parókusának, Beregszászi előadásának bemutatását, amelyet kárpátaljai óvónőknek tartott, és meghallgathatták Szocska Ábel atyának, a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye püspökének ökumenikus elmélkedését is. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!